és nagyon reméljük, hogy itt sem kell félteni, sem a szívünket, sem a semminket. Biztonságban vagyunk, és többen is vagyunk, mint voltunk. Ígértük önöknek, hogy beszélgetünk a meghívottunkkal, aki már itt várakozik egy néhány perce. Ricci Ujjaka Krisztina, nagy szeretettel köszöntünk téged.
Jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt! Sziasztok! Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, kedves hallgatókat, Erdélyt!
Világot!
Világot!
Krisztinát nagyon sok hallgatónak nem kell bemutatni, de ha mégis, akkor hadd mondjuk el, hogy színművész, a Bekecs Néptánc Színház oszlopos tagja, és most a Bekecs nevében vagy itt velünk, hogy annak múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgessünk egy kicsit.
Igen.
Miért pont Bekecs?
Júj, hát ez egy nagyon régi történet. Az egyetem alatt volt egy olyan időszakom, színművészeti egyetem, egy eléggé megterhelő egyetem. Az ember bemegy reggel, kijön este, a családjával, még akkor is, ha én otthonról végeztem az egyetemet, nagyon nem tölt időt. Na és történt egy olyan pillanat, amikor úgy nagyon kívülállónak éreztem magam mindenből, és hát mit csinál a fiatal? Elmegy bulizni, mert ott lehet ismerkedni. De lenne a jazzbe, a diszkóba, nem feltétlenül tetszett, hogy a pasasok közeledtek, és megkérdezték, hogy szőt-szőca van gazdát. És akkor hírt kaptam, hogy a néptáncot azt a várban tartják, mi a várral szemben lakunk, és hogy mindig is szeretem a népzenét, menjek el, nézzem meg, táncolni nem tudok, de van néptáncoktatás, miért ne, fogjak neki. És ott találkoztam a Bekecs mindenkori vezetőjével, Benő Barnával, aki megkért, hogy kezdjek el kijárni a Bekecshez, mert hogy neki szüksége lenne egy olyan táncosra, aki táncolni is tud, de énekelni is tud. És kimentem, és ennek 14 éves ott ragadtam.
Szép kezdet. Tehát nem muszáj akkor gyermekkorban elkezdeni. Ha szereted, a szenvedély ott van, akkor el lehet sajátítani, nem felnőttként is, mert látom, hogy nagyon sokan félnek, hogy ugyan már, hát én most,
már késő,
most tanuljak nekem. Meg, most kezdjek el táncolni.
Úgy gondolom, hogy el lehet sajátítani. Ritka az az eset, amikor későn kezdesz el táncolni, és profi táncos leszel, de a tánc nem feltétlenül a profizmusról szól. A tánc az az érzések kavalkádjának az örömmel, megélni a pároddal, a táncolásnak az örömét, a ritmusra mozgásnak az örömét. Úgyhogy igen, el lehet kezdeni felnőtt korban, és szerintem nagyon jól lehet vele szórakozni.
A Bekecs az néptánc együttesként indult, ezt mindenki tudja, és néptánc színházzá alakult át az idők során, az utóbbi években már így működtök. Ebben neked mennyi szereped van, hogy te színművészként kerültél az együtteshez?
Hát én szeretem a színművészt sok. De nem tudom. Az az igazság, hogy Barni egy olyan koncepcióval érkezett, vagy egy olyan koncepció alakult ki benne, látván a csapatot, hogy ezt érdemes lenne nagyban és hivatásosként is művelni, nem csak a műkedvelő együttesként. Hogy azt hiszem, hogy a csapat többi tagja köztük én is, csak megerősítettük benne ezt, hogy igenis képesek vagyunk ezt megcsinálni. Tehát, hogy mondom, hogy szeretem azt hinni, hogy az én jelenlétem azzal, hogy hoztam egy kicsi más szint a néptánc világába, a színpadi jelenlétről kezdtünk el beszélgetni már elég korán. Talán hozzásegített, de szerintem nélkülem is működött volna.
És miben tud más lenni a Néptánc Színház? Tehát miben alakultatok, vagy miben kellett mondjuk másként gondolkodni, akár másként alkotni, valamit színpadra vinni?
Hát amikor néptánc együttesről beszélünk, műkedvelő néptánc együttesről, akkor arról beszélünk, hogy különböző tájegységeknek a táncait megtanuljuk, abból készítünk egy kicsi koreográfiát, és azt elvisszük, ha kell, akárhova. Mondjuk amatőr együttest ugye ritkábban hívnak, de azért van bőven fellépés, hol egy kosaras bál, hol egy falunap, hol egy valami csurrancseppen. Amikor már néptánc színházról beszélgetünk, szerintem az elsődleges lépés az, hogy sokkal nagyobb jelenléttel, színpadi jelenléttel dolgozunk, mint egy egyszerű táncikálásnál, nevezzük ezt így is, nem akarom degradálni a műfajt. Mert hogy elkezdődnek apró kicsi témák, egy koreográfián belül hogyan választ magának párt a legény, ami a világ legegyszerűbb dolga, és az ember úgy gondolna, hogy hát oda megy, s felkéri. És ez is történik, csak amikor ezt színpadra akarod állítani, akkor minden belső vívódását annak a fiúnak meg kell tudni élni. Mert másképp semmilyen lesz, másképp mozgás lesz, nem lesz benne töltet. Mi pedig elég korán, azt hiszem, hogy 2010-ben volt az első olyan előadásunk, amiben témát vittünk. Ez három trilógia címet viselt, három kicsi szerelmi történetből állt, hol háromszög, hol egymásra találás. És utána ezen az úton kezdtünk el működni, Csongor és Tündét csináltunk Török Viola rendezésében, ami egy konkrét mű. Abban még volt szöveg, mert az éjkirálynőinek elhangzottak szövegei, illetve Csongornak és Tündének felvételről hangzottak szövegei. A gyerekelőadásokban is megszólal egy szöveg, de eljutottunk egészen odáig, hogy a tavaly bemutattuk a Örkény István Tóték című művének alapján a Tóték című előadásunkat, amiben nincs szöveg. És képesek voltunk egy ilyen nagyon komplex történetet, amire az én édesapám azt mondta, hogy hát ez tiszta pszichológia és tiszta filozófia, amit ki eltáncoltok. És ugye soha nem gondolta volna, hogy el lehet táncolni a filozófiát. És el lehet táncolni a filozófiát. És meg lehet érteni, hogy mi történik. Csak úgy, hogy simán tánc van. Mi kell hozzá? Az, hogy a táncon belül az adott karakterek tökéletesen annak a helyzetnek megfelelően élnek, éreznek, viselkednek.
Igen, abszolút igen. Megint ott vagyok az előadáson, én láttam, és nagy-nagy élmény volt, és most is próbálom megválaszolni azokat a kérdéseket, amik akkor is feltevődtek, hogy hogy lehet. Egyetlen egy szövegrészlet van, ezt azért hadd áruljuk el, nem lövünk levele semmiféle point, levelet lehet olvasni, igen, de csak írott formában jelenik meg a szöveg, és az összes többi történetrészletet mind-mind tánccal fejezitek ki, és mesélitek el. Fantasztikus egyébként, ajánlom a hallgatók figyelmébe. Mikor játszátok még a Tótékat?
Márciusban lesz Tóték előadásunk, most február vége fele párosan szép előadásunk lesz, ami a Bekecs 15 éves lett, 2007-ben alakult, úgyhogy megértük a 15 évet.
Ez egy néptánc.
Igen, egy folklór előadás, viszont eltértünk a hagyományos folklór előadás formájától, miszerint tánc, ének, és az összekötő részeket, ahol a táncosnak öltöznie kell egyik viseletből a másik viseletből, a párosan szép címszó alatt fűztük fel különböző emberi pillanatokra, hogy a legények hogyan bolondoznak egyedül, hogy a lány és a legény között van egy játékos viszony, hogy megjelenik az első szerelem, de annak az összes hullámvölgyében, mert ott van a másik fiú is, vagy a másik lány is, aki tetszik, és akkor hogyan is válasszak ebből a kettőből, hogy a legények megküzdenek a leányért, van, aki egyedül marad, valaki megtalálja a párját, úgyhogy a kis jelenetek vannak tánccal, énekel, amik erről szólnak.
És gyönyörű ruhákkal.
Van-e, tapasztalsz-e bármilyen fajta különbséget abban, ahogy fogadják az előadásaitokat? Most gondolok arra, hogy például itt Erdélyben, amikor bemutatjátok, és amikor esetleg elutaztok.
Igen és nem. Tapasztalok különbséget, de nem tájegységfüggő, hanem közönségfüggő. Vannak olyan települések, ahol nagyon harsány a közönség, és hangot ad az érzéseinek. Kacag, akár még szipogást is lehet hallani, hogyha éppen szomorú jelenetnél vagyunk. A mellette levő faluba, ahol ott vannak egymás mellett, pedig egyáltalán nem harsány a közönség. Nagyon élvezik a dolgot, tehát nem elutasítóak, de nem adnak hangot az érzéseiknek. Tehát, hogy ha így nagyban akarnám összehasonlítani, és Erdély és Magyarország, ott inkább a gyerekközönségben van különbség. Az erdélyi gyerekközönség még olyan, mint a mi gyerekkorunkban a gyerekközönség, akit le lehet nyűgözni egyszerű dolgokkal. Magyarországon annyi mindent kapnak, annyi információ van a gyermekek számára, annyival jobban kidolgozott az, hogy a gyerekeket hogyan neveljük rá a színházra, hogy nagyobb elvárásokkal ül már be a gyerek, és ott egy kicsivel nehezebb őket lenyűgözni. De alapjáraton úgy gondolom, hogy nagy különbség nincs.
Azért is kérdeztem, mert valahogy érdekes számomra ez, hogy nyilván nagyon átszövi ezt, amit csináltok, a folklór, és hogy valahogyan hogyan viszonyulnak ehhez az emberek. Egy picit visszakanyarodnék a Tótékhoz, hogyha nem baj. Mert ugye ismerjük a szöveget, egy nagyon-nagyon jó szövegről van szó,
Én arra kíváncsi lennék, hogy hogyan kezdtétek ezt átdolgozni táncba. Tehát leültetek a szöveggel, és akkor külön jelenetenként gondolkodtatok, vagy a karaktereket fejlesztettétek ki előbb, vagy hogyan történt ez az egész, amikor a szövegvilágát át kell ültetni egy teljesen más nyelvezetbe?
Egy fordítás. Tulajdonképpen.
Igen, pontosan. Pontosan lefordítottuk a szöveget a tánc univerzális nyelvére. Olvasópróbával kezdtünk. Tehát, hogy azzal indult, hogy leültünk az asztal mellé, és elolvastuk a Tóthék darabot. A már drámát, tehát nem a regényt, hanem a drámát. Ami pedig a lefordítását illeti, az Györfi Csabának a műve, ő volt az előadásnak a rendezője, és egyszerűen kitalálta, megálmodta, hogy a jeleneteket hogyan lehet egymás után fűzni, és igen, karaktereken dolgoztunk, főleg a főbb karaktereknek, de a mellék karaktereknek, tehát hogy van kocsmáros, van orvos, van kislány, postás, akiknek a karakterén dolgoztunk, és mindent, amit megbeszéltünk róla, hogy ez az ember milyen lehet, a tánc nyelvén kellett megmutatni. Tehát, hogy a postásnak például mondjuk ő egy nagyon emblematikus karaktere a Tóthék előadásnak, a testi fogyatékosságára dolgoztunk rá, illetve dolgozott rá Nagy Keresztesi Tamás kollégám, aki azóta is szenzációsan játssza azt a szerepet, tisztán irigylem tőle.
És ezt milyen jól ki lehet használni, úgymond.
Igen.
Az ilyen jellegű kis hibákat, főleg a tánc világában.
Hát ott mindenképp, mert teljesen másképp táncol valaki, aki nem tudom, a csípőjével van probléma, másképp táncol az, akinek a bokájával van probléma, pedig mind a kettő láb probléma, de hogy igen, megtalálni, lokalizálni, hogy akkor mit, hogyan kell tartsak ahhoz, hogy reális legyek.
Milyen izgalmas ez, amit most mondasz, hogy csípőjével van baj, meg a bokájával, hogy ezek a testi fogyatékosságok megmutatkoznak akár egy folklór, tehát egy felvett, autentikus folklór műsorban, vagy jelenetben is, és ha jól tudom, akkor a folklór előadásaitok is valamilyen formában úgy állnak össze, hogy korábbi felvételekről néztek le, és másoltok, vagy vesztek át mozdulatokat, tánclépéseket, és komplett formákat. És akkor ott, ha biceg, vagy ha boka probléma van, azt egy-egyben átveszitek, vagy felismeritek, hogy itt most valami testi fogyatékosság.
A jó táncosnak nincs, és minden falunak megvolt a jó táncosa. Vannak nagyon jellegzetes testi adottságok, amiket a tánc stílusában igen érdemes átvenni. Például Gyergyóban van egy néni, aki amikor páros forgásról beszélünk, akkor a külső lábával kacsáz egyet. És nagyon érdekes ezt az egész dolgot átvenni. Egyszer nagyon konkretizáljuk, hogy akkor melyik párról beszélünk, mert hogy a mai néptánc előadások, autentikus folklór előadásoknál fontos az, hogy hitelesek legyünk. Tehát olyan anyagot táncoljunk el a színpadon, amit falun is eltáncolt XY pár ember külön együtt. Ehhez felismerhető kell legyen, természetesen annak, aki ismeri az adatközlő felvételt, hogy akkor most kiről beszélünk. Na most már ilyen nagyon pregnáns jegyeket, hogy a néni kacsázik a lábával, nem hagyhatsz ki, hogyha azt akarod, hogy hiteles legyél tánc szempontjából. Úgyhogy igen, erre is odafigyelünk. Olyankor, amikor autentikus folklór műsort csinálunk, amikor már témás az előadás, akkor nem feltétlenül kéri a ilyen szempontú hitelességet. Mert ott a színpadi jelenlét, a helyzet, az emberi kapcsolatok, amik a színpadon megmutatkoznak, alakítják a táncot olyanra, amilyen kell legyen ahhoz, hogy az a pillanat reális legyen, hihető legyen.
És ti nap mint nap tolmácsoltok fiatalok, ti is fiatalok vagytok, fiatalabbak számára. Milyen csoportjaitok vannak most, milyen lehetőségek vannak az oktatásra, illetve kik jelentkezhetnek, ha jelentkezhetnek még?
Általában szeptemberben kezdjük a jelentkezéseket, tehát, hogy iskolai évben gondolkozunk. Körülbelül 5 500 és 600 gyermek között oktatunk jelenleg gyermekeket. Marossárpatak a legtávolabb eső település, ahol oktatás zajlik. A teljes nyárád mentét igyekszünk lefedni, ebben nagyon nagy segítséget nyújtanak a polgármesteri hivatalok, akik partnerek ebben a történetben, és finanszírozzák az oktatóknak a költségeit azért, hogy a gyermekek ingyen járhassanak órára. Van egy négyes oktatás, ami az iskolában zajlik, vagy az iskola keretén belül zajlik. Ott játékosan próbáljuk meg rávezetni a gyerekeket a lépésekre, ritmusérzékfejlesztő gyakorlatokat végzünk, nagyon sok népi játékot játszunk, ami ugye a jó hangulatot biztosítja. Akkor van 5-8-as csapat, ezek már inkább délután működnek, ahol már elkezdünk konkrét táncokkal foglalkozni, és vannak a liceumista csapatok, ahol például az enyémben már egész felnőtt gyermekek is vannak, habár betöltötték a 18 évet, ahol már elkezdünk odafigyelni arra, hogy az adatközlő hogyan táncolt, nézünk közösen adatközlő felvételeket, tehát jobban odafigyelünk a stílusjegyekre. És akkor innen lehet majd akár egyetemre menni, mert ugye Kolozsváron van néptáncok, vagy profi együtteshez megpróbálni elszegődni. A Bekecsnek a kihelyezett oktatásai zajlanak a falvakban, községekben, de van konkrétan a nagyon szűk Bekecs családkör, ahova tartozik a kis Bekecs, apró Bekecs, morzsa Bekecs és játszóház. Ők délutáni oktatásban részesülnek, függetlenül attól, hogy hányadikosok, korosztályra osztva vannak csoportba, náluk egy kicsit, minden egy kicsit komolyabban működik. Mert olyankor, amikor az iskolába jön mindenki az osztályból, vagy majdnem mindenki az osztályból, ott van olyan is, aki nem akar.
Aki nem választotta feltétlenül.
Igen, csak ott van, mert ott kell legyen. És elég nehéz rábírni, hogy meg kell mozdulni azért egy kicsit, na nem ülhetünk egész végig a széken, míg a délutáni oktatásban olyan gyerekek járnak, akik akarnak jönni. És teljesen más egy olyan csapattal foglalkozni, ahol látod, hogy meg akarják csinálni. A legszebb élmények azok, amikor te tanárként már el vagy fáradva, és már hagynád őket pihenni, és akkor mondott, hogy na, akkor most legyen egy kicsi pihenő, amire a gyermek megszólal, hogy de még egyszer nem csináljuk meg? És akkor megcsináljuk még egyszer.
Mik a feltételek? Milyen feltételeknek kell megfelelnie azoknak, akik akarják, de ezen túl, tehát akik szeretnének a szűk Bekecs család körébe tartozni?
Jelentkezni kell szeptemberbe a megfelelő korcsoportba. Játszóház az két csoportban működik, a nagyon kicsi óvodások és a nagyobb óvodások, illetve előkészítés osztályosok. Morzsa Bekecs óvoda vége, első-második osztály, apró Bekecs, a felső korosztályot vannak még 1-4-esek és 5-8-asok, és a kis Bekecs az a liceumista korosztály, tehát hogy egyszer a korosztályunknak megfelelő csapatot kell kiválasztani, jelentkezned kell, és annak függvényében, hogy mennyire vagy kezdő, fogsz tudni beállni, lehet, hogy te már mondjuk az apró Bekecshez tartoznál korosztályileg, de életedben nem táncoltál, és akkor egy évet elmész a morzsa Bekecshez, hogy vedd fel a szagot. Nincs nagyon kritérium, tehát hogy nincsen felvételi. A kis Bekecsnél azért megnézzük, hogy tudjon táncolni, mert amikor már licista csapatról beszélünk, megvannak a koreográfiák. Érkezik egy új ember, akit nem tudsz berakni a táncba, mert nem tud táncolni, akkor egy kicsit olyan, mint hogyha fölösleges lenne a jelenléte. Tehát, hogy ott már szükségeltetik egy előző tánctudás, egy alaptudás, de a többi csapatnál nem lehet jönni bátran, azért vagyunk, hogy közösen megtanuljunk táncolni.
Még arra jutott idő, hogy megkérdezzem, hogy a sok tanulás, tanítás, meg technikázáson túl jut idő az örömteli táncra is?
Természetesen.
Mikor táncoltál ugye egy jó utoljára?
Jaj, amikor nem fájt a lábam.
Van ilyen is, emberek vagyunk, igen.
Igen, hát az az igazság, hogy egy megterhelő szakma, ami az ízületeket érinti, úgyhogy előbb-utóbb a táncosnak el fog kezdeni fájni a bokája, a térde, a csípője, amikor milyen, de ez hozzájár, úgyhogy szépen magyarul riskum eszeri. Hát mikor táncoltam jót? A nyáron azt hiszem. Volt táncház, és akkor egyet táncoltunk. De közben meg az összes előadás olyan, hogy most például turnén voltunk januárban Magyarországon, nekem akkor már nagyon fájt a lábam, úgyhogy eléggé necces volt az előadás, de mégis az előadás végén azt éreztem, hogy ez nekem olyan jól esett. Az olyan jó volt, hogy ez... Ráadásul, hogy nagyon jó hangulatai vannak belülről is a Tóték előadásnak. Nagyon szeretjük csinálni, úgyhogy hogy tiszta felüdülés.
Búcsúzó, még annyit árulja, hogy mi kell, mi az az X, amitől olyan jó lesz ez az egész?
Én szerintem a szeretet. A szeretet a tánc iránt, a szeretet a kollégád iránt, a szeretet a néződ iránt, akit soha nem szabad elfelejteni, hogy végül is érte csinálod mindezt, és hogyha ez a szeretet önmagad iránt ne felejtsük el, mert ha nem szereted önmagadat, akkor senki más nem tud szeretni. Ez. Tehát, hogyha az ott van a szívedbe, akkor előbb-utóbb élvezni fogod.
Lányok, van még kérdés?
Megnyomnám most az aranyszínű gomb.
És a glitterek csak úgy hullnak rád. Ricciu Krisztina, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Olyan jó volt, mindig jó, amikor eljössz.
Mindig szerettek eljönni, köszönöm, hogy itt lehettem.